Üdvözlök mindenkit a History Nerd Society podcasten. Elképesztő örömmel tölt el, hogy most már több országból is hallgatják a podcastet, többen Amerikából, ami szóval nagyon meglepő volt, de tényleg mindenkit nagy szeretettel üdvözlök, és remélem, hogy tetszik nektek a podcast, és hogy szórakoztatónak találjátok, és maradtok is, és hogy várjátok majd mindig a következő adásokat. Csak szerettem volna megemlíteni, mert nagyot ugrott a nézettség, és inkább a hallgatottság, és ennek nagyon örülök. A mai epizódban három nagyon különleges nőről lesz szó, akik főleg ugye a francia történelemben játszottak szerepet, szóval jó szórakozást kívánok! Elsőként Valois Margaretről szeretnék nektek beszélni, aki 1553-ban született II. Henrik francia király és Catherine de Medici királyné harmadik lányaként. Gyermekkorában irodalmat, történelmet és nyelveket tanult, és az anyja, aki maga is aktív részese volt a franciaországi és igazából az európai politikának is, biztosra ment, hogy lánya rendelkezzen megfelelő tudással a politikáról is. 7 testvére volt, és mikor apja 1559-ben meghalt, ezek után fiú testvérei követték egymást a trónon egymás után, mivel egyiknek sem született törvényes gyermeke. Tinédzser korában szerelmes lett Gizi Henrikbe, de mint előtte és utána is számtalan királyi családból származó nő nem választhatott magának férjet. Így amikor a szerelmükre fény derült, a fiatal Henriket száműzték, Margaretet pedig megbüntették. Catherine azt akarta, hogy Margaret navarrai Henrikhez menjen feleségül, aki hugenotta volt, más néven protestáns, és ugye Navarra hercege, később pedig ugye királya. A házasság hivatott volt elsimítani a katolikusok és hugenották közt évek óta dúló háborút és erőszakot, azonban az esküvőjük után a katolikusok megtámadták a protestánsokat, és az esemény Szent Bertalanéi mészárlásként vonult be a történelembe, ahol rengeteg hugenottát megöltek, és borzasztó volt az erőszak. Margaret a memoáriában azt írta, hogy ő a saját szobáiban több protestáns is elrejtett, így megmentve életüket. Azonban maga a házasság is boldogtalan volt sajnos, és örököst sem tudtak férjével nemzeni, és Henrik számos szeretőt is tartott. Azonban Margaret is tartott szeretőt több alkalommal az élete során. 1577-ben Flandriába ment, hogy Francis testvére segítségével legyőzzék a Flandria felett uralkodó spanyolokat, ha cserébe a flandok Francis teszik meg uralkodójukká. Francis azonban nem tudta legyőzni a spanyolokat, így ez a terv a porba hullott. Később Margaret csatlakozott férjéhez Neragban, és az ő hatására lett a navarrai udvar kultúráltabb, és fellendítette az udvari életet. 1582-ben Margaret visszatért Franciaországba, és 1585-ben megunva Navarra és Franciaország közti ingázást elhagyta férjét. Nem csak az ingázásra lehet fogni ezt a döntést, mint láthattuk, nem fűzték őket össze szoros érzelmek. Támogatta a katolikus ligát, és megszerezte Agen városát, de nem sokáig sajnos, mert a városiak ellene fordultak. 1586-ban árulásvádjával bebörtönözték, de egy évvel később kiengedték. Margaret az Uszani kastélyban létrehozott egy udvart, ami művészekből és értelmiségiekből állt, és a memoáriát is itt írta meg, amit már említettem. 1589-ben férje lett Franciaország királya IV. Henrikként, viszont 1593-ban Henrik érvénytelenítetni akarta a házasságukat, amit engedélyeztek is. Ugye a kapcsolatuk, mint házasság megszűnt, de barátok maradtak. És Margaret még a Henrik új feleségével is jó viszonyt ápolt. 1605-ben Margaret visszatért Párizsba, ahol ismét értelmiségiekkel és művészekkel vette körül magát. Szalonjai a kulturális élet központjaivá váltak. 1615-ben sajnos megbetegedett, és még ez év márciusában meghalt. És ő volt a Valois dinasztia utolsó tagja, tehát ő élt legtovább ebből a dinasztiából. Mint számos nőnek a történelem során, Margaretnek is a jó híre szenvedte, a legtöbbet a kortársaitól és a későbbi történészektől, íróktól. Legtöbbször kévágyónak és lazerkölcsűnek ábrázolták, aminek oka az anyja lehetett, Catherine de Medici, és a katolikusok ellen táplált rossz indulat, valamint a szimpla nőgyűlölet. Következőként Agnes Sorelről szeretnék nektek beszélni, aki ugye arról híres, majd mondom a történetet, hogy ő volt az első hivatalos királyi szerető. De előtte ugye még, hogy kicsit megismerjük őt jobban, meg az életét, 1422-ben született, és szülei vidéki nemesek voltak. Gyermekkoráról nem sokat tudunk, ez ugye annak is tudható, hogy alacsony származású nemességből származott, és ugye 1422-ben még nem nagyon jegyezték fel az ilyen dolgokat, és elsőként Lorraine Isabella udvarhölgyeként szerepel az írásos forrásokban. Ezt a pozíciót úgy nyerhette el, hogy az apja Anjou René szövetségese volt, aki Isabella férje volt. 7. Károllyal való első találkozása valószínűleg 1443-ban történt, amikor René és Isabella üdvözölte a királyt, miután az elfoglalta Toulouse-t, és Agnes valószínűleg Isabella kíséretében volt. Sokan megjegyezték, hogy Agnes rendkívüli szépség volt, a 15. század leggyönyörűbb nőjének tartják. Megtestesítette a kor szépségideáját, szőke hajával, kék szemével, világos bőrével, vékony derekával és kerek melleivel. Kapcsolatuk elején a király és Agnes nagyon diszkrét volt. Krónikás fel is jegyezte, hogy társaságban Károly sosem érintette meg őt az állánál lejjebb. 1443. április 8-án azonban a király bejelentette, hogy elhagyja akkor terhes feleségét, Mary királynét, hogy Agnes-szel legyen. Károly kinevezte őt a királyné udvarhölgyévé, így a királyi háztartás tagja lett, hogy könnyebben tudjanak találkozni. Agnes előtt a királyi szeretők kaptak valamennyi járadékot, de nem pozíciót a királyi udvarnál, és főleg nem politikai befolyást. Első közös gyermekük születése után Károly létrehozta a hivatalos szeretői pozíciót számára, és ezt a szerepet töltötte be az udvarnál 1444-től. Marie királyné jó kapcsolatban maradt Agnes-szel, pedig minden nap látnia kellett az udvarnál, és ő vezette a háztartását is a sajátja mellett. Agnes jobban öltözött volt a királynénál, jobb ékszerei voltak, és jobb asztalnál is vacsorázott. Szokásává vált, hogy a szerint a szebbik mellét nem takarta el a ruhájával. Lehetséges, hogy a királyné anyja, aragóniai Jolanda segítette Agnes-t, hogy hogyan érje el, hogyan és mire használja befolyását a királynál. El kell ismerni azonban, hogy a király jobban kezelte az ország ügyeit, miután Agnes a szeretője lett. Olyan istenfélő volt Agnes, hogy 5. Miklós pápa engedélyezte neki, hogy saját hordozható oltára legyen, és pápai bűnbocsánatot ajándékozott neki, hogy azt használják fel halálakor. Agnes adakozott a szegényeknek, Mária Magdalena szobrot ajándékozott egy apátságnak, és sok jótékonysági tevékenységben részt vett. Minden gyermekük születésekor Károly újabb és újabb birtokokkal ajándékozta meg az ő hivatalos szeretőjét. Agnes körbevette a királyt energikus fiatalokkal, és ő maga is segítette az ifjak karrierjét. Mindig a király mellett volt, utazásakkor is fele tartott. Eddig példátlan módon politikai hatalma is volt, Károly egyik miniszter az ő befolyása miatt lett felmentve árulás vádja alól. Kortársai természetesen kritizálták Agnest, őt hibáztatták az ország minden problémájáért, és minél befolyásosabb lett, annál jobban gyűlölték. Ez a király és fia Louis között is feszültséghez vezetett, aki sérelmezte, hogy anyját félreállították. Több krónikás is feljegyezte, hogy Louis fizikailag bántalmazta Agnest, aminek következtében, de nem csak ez miatt, hanem másokok miatt is Károly száműzte fiát. 1449-re Agnes hatalma csúcsán volt. A hierarchia csúcsán állt, elképesztően befolyásos és gazdag volt. 1450. február 9-én azonban, mikor 4. gyermekével kezdett vajudni, belehalt a szülésbe. 3 gyermeke született a királytól, a 4. vele együtt meghalt. Halál után Károly hercegnővé emelte a rangját, hogy rangosabb temetést kaphasson. Érdekesség, hogy 1453. májusában Károly egyik miniszterét meggyanúsították Agnes megmérgezésével, és el is ítélték érte. 2004-ben végzett kutatások során Agnes maradványain pedig bebizonyították, hogy a testében halálos mennyiségű higany volt. Viszont az, hogy kimérgezte meg, azt nem tudjuk biztosan, mert többeket köztük Louis-t is gyanúsították. A harmadik nő, akiről beszélni szeretnék, az akvitániai Eleonóra, és amúgy érdekes módon időben visszafele haladunk. Akvitániai Eleonóra 1122-ben született, és a nevéből sejthetően Akvitániában, ami a mai Franciaország déli részén volt található. Irodalmat, filozófiát és nyelveket tanult, valamint az udvari életszabályt is meg kellett tanulnia, hiszen 5 éves korában ő lett apja, 10. Vilmos herceg örököse. Akvitániában a nők olyan szabadságot élveztek, mint kevés másik helyen Európában, és az Eleonóra személyiségére is kihatott. Imádott lovagolni, aktív életmódot folytatott 15 éves koráig, amikor az apja elhunyt, és ő lett a legkívánatosabb hajadban egész Európában. A források úgy írnak róla, hogy gyönyörű volt, és magas, kiváló alakkal, valószínűleg szőke haja volt és kék szeme, ami abban a korban a szépség ideál volt. Szeretett flörtölni, szerette a szerelmes verseket. Apja halála után a francia király gyámsága alá került, és szinte azonnal el is hegyezték a király örököséhez, Louishoz. Eleonóra így Franciaországba költözött, és érdekesség, hogy úgy tartják, hogy Eleonórának köszönhetjük a beépített tűzhelyeket, mert a hercegség meleg éghajlata után fázott Párizsban, és újjáépítette a párizsi palotát. 1137. júliusában Louis és Eleonóra összeházasodtak, de pár héttel az esküvő után a francia király meghalt, így még ugyanabban az évben karácsonykor királynővé és királlyá koronázták is őket. 1145-ben Louis keresztes hadjáratra indult, de mert bűntudata volt egy évekkel ezelőtti ostrom miatt, aminek során 100-an voltak lemészárolva az ostrom során, és akik egy templomba menekültek, ott kerestek menedéket, mert ebben az időben menedékhelynek számított a templom majdnem mindenki számára, de Louis csapatai felgyújtották a templomot. A keresztes hadjárat azonban nem volt sikeres, és a királyi pár is eltávolodott egymástól. Ezt követően vannak pletykák, hogy lehet, hogy azért, mert hogy Eleonóra az út során szeretőt tartott, de ezt nem lehet ugye sem igazolni, sem megcáfolni, ezt nem tudjuk. A következő években Eleonóra a házasságok érvénytelenítését kérte, és 1152-ben ezt engedélyezték is. Így Eleonóra szabad nő lett, Louis-tól született két lánya pedig a király gyámsága alá került, és ott maradtak Franciaországban. Két hónap se telt el a válás után. Eleonóra feleségül ment Henrikhez, Normandia hercegéhez és Anjou grófjához. Voltak pletykák, hogy a múltban Eleonórának viszonya volt Henrik apjával, de ez nem állította meg a házasságot. Két év múlva pedig sikeres katonai kampánynak és diplomáciának köszönhetően Henrik Anglia királya, felesége pedig Anglia királyné lett. A pár sűrűn vitatkozott, de 8 gyermekük született. Nincsenek források azt igazolóan, hogy Eleonóra aktív részvevője lett volna a politikának, de egy ilyen művelt és energikus személyt nehéz elképzelni passzív szemlélőként. A reflektorfény akkor vetül újra rá, mikor 1167-ben elhagyta Henriket, és háztartását visszaköltöztette Akvitániába. Biztosat nem tudunk az okokról, de Henrik folyamatos hűtlenkedései részesei lehettek a döntésének. Eleonóra olyan udvart alakított ki, ami az udvari szerelmet hűen támogatta, fontos volt az irodalom, a költészet, a zene. 1173-ban Eleonóra legidősebb fia, a fiatal Henrik Franciaországba ment, hogy segítséget kérjen apja trónjának megszerzésében. Apja még korábban királlyá koronázta a fiatal Henriket maga mellett, de tényleges hatalmat nem adott neki, és ez késztette a fiú talázadásra. Azt beszélték, hogy Eleonóra támogatta fia törekvéseit, mert a megegyezésük szerint megkapná szülőföldjét, Akvitániát, és azt fiával Richarddal irányítaná. Ezért árulásért letartóztatták és bebörtönözték. 16 évig maradt lezártságban, különböző kastélyokban, és mindig azt gyanították, hogy a király ellen szervezkedik, és azt is gyanították, hogy a keze volt Henrik kedvenc szeretőinek, Rosamundnak a halálában. 1183-ban a fiatal Henrik meghalt, és halálos ágyán anyja szabadon bocsájtásáért könyörgött. Eleonóra visszatérhetett Angliába, de továbbra is mindig őrök vették körül, és csak az év egyes részén csatlakozhatott a király udvartartásához. Második Henrik 1189-ben meghalt, és fia, Richard követte a trónon, aki azonnal felszabadította anyját minden ellenőrzés alól. Mikor Richard csatlakozott a harmadik keresztes hadjárathoz, Eleonórát nevezte ki régensnek. Eleonóra felbecsületetlen szerepet játszott a tárgyalásokban, amikor Richardot fogságba ejtették, és ki kellett szabadítani. Személyesen kísérte el a pénzzel megrakott ládákat a német-római császárhoz, és már együtt értek haza Angliába. Richard meghalt 1199-ben, és Eleonóra még látta a legfiatalabb fia János megkoronázását. János támogatta egy ellene irányuló lázadásban unokája Arthur nevében. Arthur Eleonóra Geoffrey nevű fiának volt a fia. De Geoffrey akkor már nem élt. És ennek az oka az lehetett, hogy miért János támogatta, és nem Arthurt, mivel János felett volt valamennyi befolyása, míg Arthur felett a saját anyja befolyása érvényesült. Kalandos élete vége felé apácának állt, és 1204-ben meghalt. Remélem tetszett nektek a mai epizód, ne feledjétek el bekövetni az Instagram oldalunkat, időnként megnézni a weboldalunkat, és a Facebook oldalunkat is lájkoljátok. Valamint, aki szeretné támogatni a munkánkat, az a Patreon oldalon, Patreon lehet. Azért is érdemes követni mindegyik platformunkat, mert nagyon érdekes és izgalmas projektek jönnek majd a közeljövőben, mind a podcast számára, mind pedig a weboldal számára, és hamarosan a termékekkel is jelentkezünk, amiről már láthattatok pár képet Instagramon és Facebookon. Szóval mindenki figyeljétek.